있을까 그 산티아고 하면서 Helyünket elfoglalva folytassuk a megkezdett 305. dicséret eléneklését a második, harmadik és negyedik vers eléneklésével. A második vers így kezdődik, mert az emberi nemzetet annyira becsülötted. Ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, amit hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 14. részéből, a 14. rész első 3. és 6. verséből eképpen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mondanékik Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, most abban az időszakban éljük az életünket, amikor Jézus már elment, hogy helyet készítsen nekünk. Köszönjük, hogy igéd és lelked által ide vonzottál ma bennünket, hogy meghallgathassuk a te igédet, beszédedet. Köszönjük, hogy a te igéd az bennünket az örök életre akar felkészíteni. Bocsáss meg nekünk, hogy a mi szívünk olyan sokszor ellenáll neki. Hogy olyan sokszor hitetlenek vagyunk, olyan sokszor nem vagyunk bátrak elhinni, amit te szólsz, amit te ígérsz. Kérünk téged, hogy ezért lelked által munkálkodj bennünk. Munkálkodj, hogy hívő szívünk legyen, hogy mindazt, amit tőled hallunk, merjük elhinni, és hadd essen bele a mi szívünknek közepébe az a kis ige mag, amely aztán teremve gyümölcsöt hozhat a mi életünkben is. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy vissza fogsz térni, hogy miután helyet készítettél nekünk, és lezajlik a világtörténelem drámája, te eljössz, és magadhoz veszel majd bennünket. Erről szól az adventi ünnepünk, hogy arra emlékezünk, hogy te itt jártál, és hogy te visszatérsz. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi mostani várakozásunkat, tere áld, hogy igéd által és lelked által megjelensz, várakozásunkat a végső időkre, hogy te visszatérsz, és felállítod a te atyádnak országát. Így kérünk téged, hadd találkozunk most veled, a te igédben, lelked által, itt most a gyülekezetben. Amen. Szeretett testvéreim, igehirdetésre készülvének a 172. dicséretet, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igét, hogy mint hozzánk szól Pál apostol Korintus beliekhez írott második leveléből, az első rész 18. versétől a 20. versig eképpen. De hű az Isten, hogy ami beszédünk hozzátok, nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit közöttetek mi hirdettünk, én és Szilvánus és Timóteus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Szeretett testvéreim, adventnek a negyedik vasárnapján járunk, amikor Isten egy fontos összefüggésben beszél arról nekünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, aki a betlehemi jászolban megszületett. Mégpedig ez az összefüggés nem más, mint a sokféleség bizonytalansága összefüggésében szól Jézusról, az egyetlenről. Ha mai világban körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy rengeteg alternatívát kínál ez a mai világ mindenféle tekintetben. Gondoljunk csak bele az áruk tekintetében, aztán az úgynevezett értékeknek a tekintetében, az életmódok, életvitelek, életstílusoknak a tekintetében. Talán soha nem volt kínálatban van részünk. Egy sereg dolgot kínál a világ, élj így, kövess engem. Aztán a másik azt mondja, hogy ne úgy élj, hanem az az élet, amit én képviselek, amit én bemutatok, az a fontos, az a jó. Rengeteg áru van. Kicsit belegondoltok, akkor 100-150 évvel ezelőtt egy ember megszületett valahol, akkor lehet, hogy egész életét leérte azon a helyen. Megszületett valaki egy faluban, kétszer vagy háromszor járt fenn Pesten. És egyébként leélte az egész életét ott abban a faluban. Ma meg egyrészt utazhatunk, másrészt a televízión keresztül mindenki nyilvánvaló módon meglát olyan világokat, amelyekre nem mehet ugyan el, de megismerkedik velük. Ez régen nem volt így. Szinte egy sereg kultúra, világ, civilizáció beömlik az embernek az életébe, és hív maga után, hogy ez is egy lehetőség, így is lehet élni, így is lehet gondolkodni. Ez is egy mintája az életnek. Tehát ha körülnézünk, akkor mindenfele azt látjuk, hogy óriási, szinte zavarba ejtő az a bőség, amelyet ma a világ kínál, az ember elé tár. Ugyanakkor zavarba ejtő éppen azért, mert tele van bizonytalansággal is, hiszen az embernek a kérdése legtöbbször az, hogy mit kövessek, mi a jó. Aztán egy kicsit mélyírás, és azt mondja, hogy jó, de mi alapján döntsem egyáltalán el, hogy mi a jó. Mert a mai világban, a mai világ az emberek számára nem ad semmiféle tartást, igazodási pontokat. Nem mutat meg semmilyen sarkcsillagot, hogy na, ehhez képes lehetne eldönteni, hogy körülbelül azért mi a jó és a gonosz. Hiszen szinte már hivatalos politikává vált majdnem az egész világon a liberalizmusnak az alapvető dogmatikájában jelenlévő pont, hogy nincs egyfajta érték, amelyet értékesnek lehet eldönteni. Nem csak, hogy hit nincs, amely irányadó lenne, de már érték se lehet, mert nehogy Isten az egyik embernek az értéke megzavarja, vagy netán bántalmazza a másik ember értékét. Na most persze az ember egy kicsit normálisan gondolkodik, akkor azt mondja, hogy micsoda sült marhaság ez. De hát a liberalizmus világában alapvetően jellemző dolog, az nem szabad azt mondani, hogy ez értékes. Nem, mindenkinek az értéke érték. Ugye ez a bizonyos, minden hangsúlyos, akkor semmi sem hangsúlyos. Minden értékes, akkor semmi sem lehet értékes. Valójában ez a valóság, és az embereknek nincsen semmilyen kapaszkodójuk, fogódzó pontjuk, hogy mihez képes döntsenek el dolgokat, hogy ez követendő, ez nem követendő. Ez egy nyilvánvaló, hogy ebből egy bizonytalanság érzés következik, mert nem tudják az emberek, hogy mi alapján döntsenek dolgok felől, hogy ez nekük kell. A túlkínálat van, és ehhez a túlkínálathoz alakulnak aztán hozzá a mi vágyaink. Kinek amilyen lelki természet van. A vágyak világát megnézzük, akkor a vágyaknak két nagy csoportja. Az első, azt mondhatnánk, hogy a természetes vágyaknak a csoportja. Vágyunk arra, hogy elérjek valamit az életben. Kívánom arra, hogy vágyom arra, hogy vágyom arra, hogy szeressenek és hogy szeretnek. Vágyom arra, hogy Istennek valami értékeset. Vágyom a biztonságot. Vágyom az elrejtettséget. Nos, ezekben a vágyakban nincs semmi baj. De vannak az életben olyan vágyak is, amelyek egészen más típusúak, amely mögött kísértés áll, és ezekben már töltés van. Töltés, mégpedig ereje van ennek a töltésnek, éget belül, egészen addig, amíg ki nem elégül az embernek ez a fajta kísértése, és amikor kielégül, akkor ott marad kifosztottan. Az elsőnél talán úgy volt érthető, hogy azokkal a vágyakkal nincsen semmi. Önmagában tényleg így van, hogy azokkal a vágyakkal nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj. Csak hogy. De baj, hogy itt van ez a csak hogy. Mert tudnélik, az emberben ott van valami, ami ezt a természetes, normális vágyat mégiscsak eltekergeti és elcsavargatja. Amikor a dogmatika kifejti azt, hogy mi az, hogy bűn, akkor nagyon pontosan és határozottan elmond egy nagyon fontos dolgot. Hogy a bűn nincs önmagában. Nem lehet azt mondani, hogy kioperálom a szervezetből, és akkor ez a kis darab, na ez a bűn. Semmilyen tekintetben a bűnnek nincsen sem fizikai, sem metafizikai valósága önmagában. Éppen ezért a Szentírás kijelentéséből kiderül, hogy a bűn az egy parazita jelenség. És itt van a lényeg, hogy valami, ami jó, azt fordítja el. Azt fordítja el, azt változtatja át. Ezért is van, hogy a görög nyelvben, amikor a bűnről beszél az újszövetség, úgy jelenik meg elsőbb, hogy hamartia, azaz ez azt jelenti, hogy céltévesztés. Az ember megy egy úton, szeretne elérni valahová, szeretne elérni a célját, és egyszer csak valami roppant erő eltéríti finoman, de épp eléggé ahhoz, hogy ne érjen célt végül. A bűn az csak valamihez tapadva, valami jó dologhoz tapadva képes létezni, és azt forgatja el, és azt teszi tönkre. Éppen ezért van az, hogy úgy is megfogalmazzák a bűnt, mint ami olyan valami, amely valami Isten által teremtett jó dolgot elforgat, és aztán Isten ellen kezdi szervezni ezt az eredetileg Isten által való jó dolgot. Így éppen ezért a vágyaknak világába még a természetes vágyak sem tiszták. Az, hogy az ember szeretne valakivé lenni, szeretne célokat elérni, lesz belőle önzés, karrierizmus, a másik letaposása, sokszor fosztogatás, nem becsületes úton való elérése a dolgoknak. És lehetne sorolni. Isten kijelentése szerint az ember élete az egész teremtettséggel együtt hiába valóság alá rekesztetett. Igen, mert bármennyit is elérek ebbe a földi életbe, végül is hiába valóvá lesz, mert amikor elmegyek ebből a földi életből, minden itt marad. Minden. Gondolj csak meg, hogy itt marad a tested, itt marad a vagyonod, itt marad a családod, kapcsolataid, itt marad minden, amit szereztél, és csak a lélek megy, semmi más. Egyedül a lélek. Minden egyéb itt marad. Ezért mondja Pál apostol által az Isten, hogy semmit sem hoztunk ebbe a világba, világos, hogy ki sem vihetünk belőle semmit. Amikor Jézus Krisztus megy a kereszt felé, akkor azt mondja, hogy jön az ördög, és nincs én bennem semmije. Nehogy az legyen az életednek a vége, hogy jön az Isten, és nincs a lelkedben neki semmije. Mert ez lesz a kárhozat, amikor semmi közöd az Istenhez, és nem lesz semmi közösséged az örökké valóságban vele, hanem lesz közösséged az ősi kígyóval a kárhozat tüzében. Isten kijelentése szerint az ember élete az egész teremtettséggel együtt hiába valóság alá rekesztett, ezért az ember ebből az állapotból vágyik el. Egy másik állapotba, amelyben béke, nyugalom, biztonság és nem bizonytalanság van, és boldogság van. Mert végtére is minden emberi vágy legmélyén, érzésekben boldogság vágy van. Szeretne az ember boldog lenni. Aztán, amikor az ember vágya beteljesül, akkor nagyon rövid időre talán boldog lesz, de hamar elillan. A sokféleség kínálata párosulva a megkülönböztetésre való képtelenséggel lényegében döntésképtelenséget eredményez. Figyeljük meg, hogy két dolog van egyszerre jelen ma az emberiség életében. Az óriási kínálat, és éppen azért, mert nincs semmilyen tartás és viszonyítás van, az ember nem tud jól dönteni. Képtelen jól dönteni. Ez a kettő együtt egy eredőt alkot, ami nem más, mint hogy befolyásolható és kiszolgáltatott az ember ma. Gondoljatok csak ezekre a bolond reklámokra, amikor kitalálnak valami eszméletlen agyament dolgot, hogy tudom is, ilyen intelligens mosópor molekulák. Hogy azok már szinte már önállók is lények, de nem ám akármilyen lények, hanem rettető nagy aggyal rendelkező lények, amelyek tudják, hol kell kitisztítani a ruhából a kis koszt. És akkor meghirdetik, és bolond ember elhiszi. Meghirdetik, és elmondják neki, hogy szükséged van rá. Nem veszed meg, kevesebb lesz. Nem veszed meg, akkor lemaradsz. Nem veszed meg, és kiderül, hogy lett egy szükségem, amiről nem is tudtam. Nem tudtam, hogy szükségbe vagyok. És én bolond, ha leélem enélkül az életem, hogy megnézem ezt a reklámot, akkor tulajdonképpen egész jól el vagyok. Szükségeket hoznak létre, és teremtenek ma az emberben a reklámok. Nincsenek ma biztos fogódzók sokkal nagyobb dolgokban, az értékek, az életvitel, az életmód, az életstílussal kapcsolatban ebben a világban. Az ige ezzel a kaotikus sokféleséggel szemben egy, ami beszédünk, hozzátok nem volt igen és nem. Nem talányosnak tűnik ez a mondat, nem? Ami beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Igen, egy kicsit talányos, és egy kicsit le is leplez bennünket, azt gondolom. Igen, mert a mi világunk ilyen, mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy ami ma igen, lehet, hogy holnap már nem. Mennyi ígéretünk van? Azt mondjuk, igen, megcsinálom neked, aztán nem csináljuk meg. Mennyiszer előfordul az a társadalmamban? Szerintem erről szól az utóbbi két év politikai élete, hogy valaki igent mondanak, és talán nemet csinálnak, és dühítő, nem? De nem ébred fel az ember. Milyen furcsa, hogy az egész világra ez a jellemző, hogy bizonytalanság van. Lehet, hogy jó szándékkal mondok én valamire azt, hogy igen, jó szándékkal fogok bele valamibe, amit igenlek, és elvárom mástól is, hogy igenelje, és mégsem tudom bevégezni, befejezni, és mégis nem lesz a vége, mert kétszerűség van a világban. Igen és nem. Ott van a vélekedés kérdésében. Az embernek van véleménye, és elmondja a véleményét, elmondja a vélekedését, és kiderül róla, hogy csak a te vélekedésed volt, csak a te szemszögedből volt úgy a dolog, és végül kiderül, hogy nem az az igazság, nem állja meg a helyét. Nálunk együtt van ez a két dolog, igen és nem. Az igen és nemnek a bizonytalansága, a lehetséges és a lehetetlen összekeveredése, összevariálódása. Bizonytalanság van, múlandóság, változékonyság. És a változékonyságban sincs semmilyen szisztéma. Az optimizmus a 20. század elejének épp abban állt, hogy szüntelenül változik minden, de nem ám akár, hogyha nem növekszik. Evolúció van. Hamarosan eljutunk a tökéletes társadalom, még a tökéletes életig, milyen jó lesz nekünk. Szomorú kiábrándulás volt az első világháborúnak az idején, hogy nem, mert az ember szív nem változott. Ezért teljesen kaotikus a változás. És a változékonyságban semmilyen szisztéma nincsen. Bizonytalanság, változékonyság, kétszerűség. Isten pedig azt mondja, hogy amit én neked mondtam, az nem ilyen. Az egész világ ilyen. Minden filozófus, okos, bölcsember beszéde ilyen. Bizonytalan vagy abba, melyik legyen az az út, amit választál. Bizonytalan vagy abba, hogy mit vegyél a mindennapoknak a világába, milyen döntést hozzá. Nem tudod a jövőt. Ma igent mondasz, és kiderül, nem ismerted a jövőt, és holnap nem mély lesz az egész. De amit én mondtam, az biztos. Arra a világra ez nem jellemző. Mi az, amit mondtam? Hogy Jézus Krisztusban én te reád. Igent mondtam. Mi által mondtam igent? A kereszt által. Oda szögeztem a fiamat a keresztre, és ott ítéletet tartottam a te összes bűnöd felett, amit eddig elkövettél, és amit ezután el fogsz követni, azon is ítéletet tartottam. És az én igazság iránti vágyam, mert én magam vagyok az igazság, beteljesült. Igent mondtam rád. Ezért így szól az ige, hogy akit mi meghirdettünk neked, nektek Jézus Krisztust, az kicsoda, akiben minden ígérete Istennek igenné és ámenné lett. Azt hiszik, hogy a vágyainknak a tárháza olyan nagy. Azt hiszik, hogy a mi vágyaink, ó, mennyiszer kiderült, hogy keltették bennünk, hogy valami külső hatásra alakult így a vágy. Igazándiból nem is kéne. Igazándiból, hogyha minden kívánságunk és vágyunk teljesülhetne, lehet, hogy olyanok lennénk, mint a kisgyerek, aki karácsonykor kap nem tudom milyen autót, meg vonatot, meg minden, egy napig érdekli, aztán szétszedi, nem tudja összerakni, és vége az egésznek. De tudod, az a dolog, amit Isten megígér neked, az egy, élet-halál kérdése. Élet-halál kérdése. Örök élet és örök kárhozat kérdése másodszor. Hogy megígéri neked, hogy eltörlöm bűneidet, mint a felleget, az a te lelkednek üdvösség kérdése. Aztán Isten ígéretei végtelenül gazdagok. Van egy sereg olyan ígéret, ami elhangzik a templomban, vagy olvasod a Szentírásban, amikor Bibliát olvasol. Nagyon sokfajta ígérete van Istennek. Ígéri azt, hogy megtart. Ígéri azt, hogy megszabadít. Ígéri azt Jézus Krisztus által, hogy el és megtart téged. Hogy gondoskodik felőled. Ígéri azt a férfinak és a nőnek is, társat adok neked. Ígéri azt, hogy eltörlöm a bűneidet. Ígéri azt, hogy azt a bélyeget, amelyet rád sütött az ördög és a bűn, amelyet nem tudsz levakarni, kivakarni magadból, én azt a sebet begyógyítom, és éppé teszlek téged. Mert az ördög mindig megbélyegez, az Isten meg mindig elpecsétel. Ígéri azt, hogy milyen különös Jézusnak az ígérete, hogy azt mondja, hogy senki sem, aki ott hagyta házát, feleségét, férjét, gyerekét, anyját, apját, én értem és az evangéliumban, senki sincs, aki ne kapna már ebben a földi életben száz annyit. Csak kérdés, hogy az ígéret az a levegőbe lóg, amikor hangzik, vagy bekerül-e a szívedbe. Ez nagy különbség a kettő között, mert az egyik esetben hallottam valamit, de a lényeg, hogy nem vettem komolyan. Amikor Isten ígéretét az ember komolyan veszi, akkor beágyazódik a szívébe. És mert beágyazódik a szívébe, ezért elkezdi irányítani az életét. Igen, az Isten igéje befolyással akar lenni rám. Ez tény, hogy így van. Befolyásolásról van szó. És milyen buta az ember? Amikor nézze a reklámoknak a bolond világát, a kínálatot, a piacot, az árut, akkor természetesnek vesz, hát persze, hogy befolyással akarnak lenni rám. És amikor az Isten ígéretet ad, amikor az Isten azt mondja, hogy gyere és kövess engem, fő van háborodva, hogy az ő életébe bele akar valaki szólni. Az egyik csak egy vacak áru, ami megavul, megrozsdásodik, vagy ellopják. A másik meg a mindenható Isten. Tudsz te különbséget tenni? Amikor Isten ígér, azért mondja, hogy belehelyez a szívedbe, ha hittel fogadod, akkor az a te életedre befolyással lesz, megváltoztatja, a te szívedbe gyökeret ver, gyümölcsöt hoz odafenn, egy egészen különös valóság jön létre. Valakinek Isten egyszer egy ígéretet belehelyez a szívébe, az módosítja, változtatja az útját, és az életét elváltoztatja, megváltoztatja olyan formára, olyan alakra, amilyen a Jézusé. Így mondja, hogy mindnyáján ugyanarra az arcra, ugyanarra képmásra formáltatunk a Szentlélek által, dicsőségről dicsőségre, aki a Jézus Krisztus. Istennek minden ígérete egyedül Jézusban lett igenné és ámenné. Ez egyszerre egy örömhír, hogy igen, az Isten igent mondott én rám. Igen, az Isten arra, amire tényleg szükségem van, lélekben, testben, odát, és itt a földön, azt mind megígérte. Vedd át ezeket az ígéreteket először is, és másodszor vedd eszedbe, hogy egyedül Jézusban igaz. Jézuson kívül nem. Van ez a különös kifejezés, ez az en Christo, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztuson belül. Az ő benne való hitben, az ő benne való, ővele való kapcsolatban, folyamatos fennállásában, az ő útján való járásban igaz, és ezen kívül nem igaz. Tehát egyszerre mondja az Isten el, hogy van igen Jézusban, és minden más itt fog maradni a földön, és csak a földre vonatkozik. Azt lehet mondani, hogy Jézus átjáró a romlandó világból a romolhatatlanba. Tehát egy kicsit úgy érzed, hogy modern van megfogalmazva, hogy egy átjáró lenne. De hiszen ő mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok a juhok ajtaja, hogy rajtam keresztül lehet bemenni. Aki nem rajtam keresztül jön be, az mind tolva és rabló, mind kerülő utat akar választani, és nem fog bejutni, mert én vagyok a juhoknak az ajtaja. És én rajtam keresztül csak juhok jöhetnek be. Nem jött be se kecske, se farkas. Mitől lesz az ember jóvá, bárányjá? Attól, hogy egyszer átmegy a kereszten. A kereszten, ahol Isten Jézust odaadta, hogy minden bűnömet le tudja mosni rólam, és a bűnnek a bélyegét eltörölje. És amikor egyszer ezt az életben megértem, és egyszer elszámolok az Istennel, kinek milyen az érzelmi, lelki beletűtsága sírva, vagy nem sírva, csak bánva, egyszer elmondom az Istennek minden vétkemet, akkor az Isten eltörli. És akkor beléptem a kereszten át Jézushoz, egészen át az ajtón keresztül az akolba, a mennyei akolba. Akkor is itt maradok a földön, és elvégzem az elvégzendőket, majd lesz egy különös életem, amit Isten megint megígért, hogy lesz küldetésem, lesz olyan az életem, hogy nem csak a földre nézve lesz értelme és célja, hanem a mennyire nézve is értelmes és célra elrendelt élet lesz, hadd mondjam így, kalandos és izgalmas, mert ez is hozzátartozik, az Istennel való élet nem unalmas, hanem igen, nagyon sok kaland van benne, izgalom, érdekes dolgok, ami soha nem lett volna, ha nem vele járok, lesz az élet a valódi életté, olyanná, amely említetni fog a mennyben. Földi életnek a nagy részéről azt mondja az Isten, hogy és többé a régi földnek dolgairól, a régi világról nem lesz említés. Mert nem lesz említés sem méltó. De hogyha vele járok itt a földön, az mind említésre méltó lesz. Mert az Istennel történt itt. Azt mondja, én vagyok a juhok ajtaja, csak juhok mehetnek át, és csak Jézuson keresztül. Így mondja ezt Jézus a lekcióban felolvasott igében, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Egy út van, egy igazság, aki által igazságod lesz az Isten előtt, van, ő Jézus Krisztus, és ezáltal lesz a te életed, és ő az egyetlen szerű és egyetlen lehetőség arra, hogy üdvösségbe juss. Minden egyéb. Minden vágy beteljesülését a földön csak a kárhozatba visz. A bizonytalanság a sokféle kétszerű igen és nem világából kihív téged az Isten a bizonyosság és a biztonság világába. Jézus Krisztusba hív téged ma az Isten, ahol minden igen és ámen. Jézus Krisztusba, ahol megoldódnak a bűnnek bilincsei, Jézus Krisztusba, ahol megoldódnak a sark-csillag kérdések, lesz mihez, kihez viszonyítani, mikor hajózol a viharok között ebben a földi életbe. Jézus Krisztushoz hív, Jézus Krisztusba hív az Isten, ahol ott van elrejtve az örök életet. Mi az üzenet? Én vagyok a juhok ajtaja, mondja Jézus. Arra hív, hogy használd azt a csodálatos lehetőséget, amit az Isten ad, hogy kimenekülj abból a világból, amivel egyébként is már régóta elvágysz. És hogy beteljesítse a te boldogságra váló szívedet önmagával, maga az Isten. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy bár nem vagyunk méltók arra, hogy fiaidnak neveztessél, és mégis hívsz magadhoz, bár nem vagyunk méltók, hogy szeressél bennünket, de viszont méltók lennénk az ítéletre, te mégis felmentettél bennünket Jézusban. Bocsáss meg, hogyha buta szívvel nem tudjuk hinni még ezt, bocsáss meg, hogyha ellenállunk a te szavadnak, és nem tudunk hálát adni azért, hogy te érdemtelenül szerettél, és a legdrágábbat áldoztad azért, hogy nekünk életünk lehessen az ítélet kárhozata helyett. Kérünk téged, hogy mindazt, amit megmutattál egyen-egyenként személyesen, hitben hadd rejtsük bele a mi szívünk mélyébe. Kérünk téged, hogy igenis légy befolyással mi ránk. Hadd változzon az életünk arra a formára, arra a képre, aki a Jézus. Dicsőségről dicsőségre. És kérünk téged, Urunk, hogy add, hogy a mi hitünk hatalmasan felbátorodjék, hinni mindazt, amit te mondasz. Mert a hit különös világa megnyitja, megmozdítja a menny kapuját, és megmozdítja a te kezedet is. Kérünk téged, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem tudjunk hitáltal nézni a láthatatlanokra. És járni ebben a világban úgy, ahogyan te akarod, küldetésesen, vállalva mindazt, amit ránk bízol, úgy, hogy közben minden egyéb emberit is elvégzünk. Köszönjük előre, hogy míg ezeket tesszük, te, mint gondoskodó atya, gondoskodol te rólunk minden szükségünkről. Így kérünk téged, hogy a mi szívünkbe rejtett igével tudjunk gondolni az elkövetkezendő karácsonyra. Hadd legyen új üzenet a régi, az örök üzenet, hogy te, Jézus Krisztus, meglátogattál bennünket, hogy legyél nekünk szabadítóvá, megváltóvá. Így kérünk, hogy áld meg a mi ünnepünket, légy jelen benne, és áld meg a mi szívünket, hogy teremjünk gyümölcsöt Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetése válaszul énekeljük a 303. dicséretünk első és második verseit. A 303. dicséretünk első verse így kezdődik, jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a himnusz eléneklése és az áldásvétele előtt a 303. dicséretünknek a 6. és 7. verseit énekeljük. A 6. vers így kezdődik, jászolod immár fénylik, új világa tündöklik. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.